tízelés erővel jelenléted már leszáll, jelenléted ránk leszáll.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tartott Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről, december 12-én Egerben. Bércesi András a szervező Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportjának nevében köszöntötte a főpásztort. Majd a főpásztor örömét fejezte ki a szövetség EGRI csoportjának újjáalakulása kapcsán, hogy ez a csoport készen áll a városban időről időre a keresztény értelmiségieket összehívni azért, hogy egymást megerősítsük a hitünkben, a Krisztushoz való tartozásunkban. A Szent Év kapcsán kiemelte, célja az életszentség előmozdítása, vagyis hogy az Istent újra és még jobban életünk középpontjába helyezzük. Hogy a remény alapvető támpontot ad az életünkben, a remény ugyanis az az isteni erény, amellyel az örök életre, mint boldogságunkra törekszünk. A főpásztor tanítását adventi gondolatokkal zárta, úgy fogalmazott, a karácsony üzenete az, hogy Jézus velünk marad, nem hagy el bennünket, szeretve vagyunk, és a boldogságot Istenben és Istennél találjuk meg. Nekünk biztos reményünk és örömünk van. Zárta gondolatait. Ternyák érsek. Egerben is bemutatta a Hasad a hajnal című legújabb könyvét Zsuffa Tünde írónő. Idén novemberben jelent meg Zsuffa Tünde írónő 9. könyve. A korábban írt Angyal a földi pokolban és a híd közepén után ez a trilógia 3. része. Az új kötet cselekménye az 1980-as évek Magyarországán játszódik, melynek alapjául saját életének emlékei is ihletet adtak. Motivációt adott az író számára továbbá egy 1985-ben Lakiteleken rendezett antológia est is, amely után a politikai rendszer retorziót alkalmazott a résztvevő költőkkel és hallgatósággal szemben. A könyv azt is szeretné szemléltetni ezáltal, hogy az akkori Kádár rendszerben milyen magas szinten szenvedett az elnyomástól a szabad gondolkodás és a kultúra. A könyv bemutatón Buda Péter teológiai tanár mondott rövid köszöntőt. Úgy fogalmazott, aki követi Zsuffa Tünde munkásságát, az tudja, hogy az író egy-egy műve egyúttal önfeltárulkozás is. A programon közreműködött Kubik Anna Kossuth Díjas színművésznő is, aki felolvasásával színesítette a kötet bemutatót. A hagyományokhoz híven idén is adventi imaestre várta az érdeklődőket az EGRI Katolikus Egyetemi Lelkészség a Líceum kápolnájában. Muhari Máté egyetemi lelkész köszöntötte a jelenlévőket, és elmondta, hogy az idei est különlegessége, hogy a Szent Mise előtt angyalbatyúk készültek, vagyis rászoruló gyermekeknek állítottak össze karácsonyi ajándékcsomagokat az egyetemistákkal. Michele Gervasoni, a belvárosi főplébánia káplánja homíliájában keresztelő Szent János alakját állította fókuszba. Ő az a személy, aki a tanítványok figyelmét is ráirányította Krisztusra. A mi életünkben is kell lennie olyan személyeknek, akik ráirányítják a figyelmet Jézus Krisztusra. Mindannyiunknak szüksége van olyan személyekre, akik segítenek, hogy találkozzunk Jézussal. Ki lehet a mai életünkben keresztelő János? Aki egy közvetítő, Isten és közöttünk, aki segít nekünk keresztény hivatásunkban, egy olyan személy, aki megmutatja az utat Jézus Krisztus felé, s ha úgy érezzük, hogy nincs, aki támogatna minket a hitünkben, ne csükkedjünk, ne adjuk fel a keresést, bátorított homíliájában. Isten az embereken keresztül üzen nekünk. Majd hozzátette, Jézussal két fő helyen találkozhatunk, az egyik az Isten szava, a másik az Eukarisztia. Keressük a mestert, figyeljünk az életünkben jelenlévő keresztelő Jánosokra, és ápoljuk a személyes kapcsolatot Istennel, mondta Szent Beszédében Michele Gervasoni. A Szent Misén a Talentum énekészenekar szolgált, a program szeretett vendégséggel ért véget. Személyre szóló ajándékot kapnak a gyermekvédelmi gondoskodásban élők a minisztériumokban és azok háttérintézményeiben dolgozóktól. Az idei akcióhoz 17 ezeren csatlakoztak. Vitályos Eszter kormányszóvivő a belügyminisztériumban tartott tájékoztatón elmondta, sokan vannak, akiknek karácsony napján a család öröme, otthon melege és szeretteik ölelése helyett a fájdalmuk és magányuk erősödik fel. Legtöbbjük önhibájukon kívül kerül ebbe a helyzetbe. Kötelességünk van segíteni embertársainkon, főleg akkor, ha a legelesettebbekről vagy a gyermekekről van szó. Ismertette, idén már 6. alkalommal tartottak karácsonyi ajándékgyűjtő akciót. Végül az időjárásról. Tovább szakadozik, több helyen csökken a felhőzet. Az esőt, havas esőt, havazást egyaránt okozó csapadékzóna kelet felé elhagyja hazánkat. A hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul. Híreinket hallották.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban először egy nemrégiben megújított keresztről hallanak, mely a Pilis talán legszebb részén a prédikáló széken lett állítva, és nemrégiben megújítva. Majd egy a medvesfennsíkon álló keresztet is megismerhetnek. Hazánk egyik legszebb panorámájával rendelkező hegycsúcsán 1998 óta áll a Szent László tiszteletére állított 4 méter magas fakereszt. Az azóta eltelt idő némileg megviselte, így indokoltá vált felújítása. Erről a Szent Imre Városi Egyesület két tagját, elsőként Salac Balást, majd Török Tamást hallják.
Folytattuk a hagyományt a plébánián, itt a Szent Imre városban, és idén is arra esett a választás, hogy új kereszt helyett inkább egy régit újítunk föl. Nagyon mókás, hogy a Szentlélek ügyködött akkor is, egy táborunk volt nyáron, és akkor egy régi Szent Imrést hívott föl pont, hogy járt fönt a prédikálószéken, és olyan állapotban van a kereszt, ami igényli a felújítást, segítséget is ajánlott, és ilyen módon akkor a választásunk nem is esetett volna másra, mint a prédikálószéki kereszt megújítására.
Hány éves is ez a kereszt? Mióta állott?
Hát ez a sorozatban a harmadik kereszt, amit a Szent Imre Városi Egyesület állított, 1998-ban állítottuk a prédikáló széken Szent László emlékére.
Miért Szent László nevét kapta a kereszt?
Igazából az első keresztünk Szent Imre nevét viseli, talán ezt nem kell különösebben magyarázni. Utána pedig azt gondoltuk, hogy a magyar szenteket, a legismertebb magyar szenteket vesszük sorra. Szent István emlékére a Börzsönyben emeltünk egy keresztet, és hát értelemszerűen Szent László következett a sorban. Így esett a választás a prédikálószéken, hogy az ő tiszteletére emeljünk egy keresztet.
Egyébként ez a kereszt fölkerült a turista térképek, mint tájékozódási pont.
Most már elmondhatom, hogy talán a legtöbb kereszt megjelenik a térképeken, köszönhetően annak is, hogy a térképek frissítése is gyakoribb, mint évtizedekkel korábban, és nem egy alkalommal le is adtunk jelzést, turista magazinba például, hogy egy új keresztet állítottunk, és akkor jó volna, hogyha a térképeken is ezt feltüntetnék. De talán tőlünk függetlenül is a térképészek kapnak sok forrásból jelzéseket, hogy mit kell pontosítani.
Most a megújításkor más helyre került a kereszt? Kicsit arrébb?
Ez egy érdekes dolog. Egy kilátó épült a 2000-es évek elején, 2016-ban egészen pontosan a prédikálószéken, ami építésekor útban volt a kereszt. És amúgy a Pilis parkertővel, tehát a helyi ugye, tulajdonossal együttműködve, a kilátó építésekor átkerült a kereszt egy másik, a jelenlegi helyére. Tehát ilyen módon igen, átkerült. Most a felújítás már a mostani helyén, ami egyébként egy talán szimbolikusabb, mert sokkal közelebb van a sziklaszirthez, talán jobban látszik a völgyből is, úgyhogy azon a helyen, a régi új helyén ilyen módon került felújításra.
És amikor először felállították, akkor miért a prédikáló széket nézték ki?
Hát ez is egy érdekes történet, mert azt tudtuk, hogy Szent László tiszteletére szeretnénk keresztet állítani, és nem is a prédikálószék jutott először eszünkbe, hanem van a Pilisben talán pontosan Szent Lászlóról elnevezett hegy is, de amikor felvettük a kapcsolatot a terület gazdájával, a Pilisi parkerdővel, akkor az ottani munkatárs, aki egyébként nagyon mellette volt a keresztállításnak, azt mondta, hogy ő tudna ennél méltóbb helyet, és ő hozta szóba a prédikálószéket. Hát valóban sokkal méltóbb, erre magunktól talán nem ismertünk volna gondolni, hogy egy ennyire frekventált és gyönyörű kilátó ponton is kapunk rá engedélyt.
Még ehhez szeretném hozzáfűzni, hogy a prédikálószék az is ragyogó választás, mert a naszály a tavalyi ugye újított keresztünk látszik, egyébként szabad szemmel, tápsemmel pláne látszik a prédikálószékről, és a börzsönyi rakodó a nyereg is látszik, hát a kereszt nem, de valójában ezek a keresztek egymással kapcsolatban vannak, pont a legszebb, ugye talán szent helyként tisztelt pilisi régióban, egy erőteret hoz ilyen módon létre a három kereszt.
Tehát eljött az, hogy megújítják, hogy kezdenek neki, hogy kell neki kezdeni egy kereszt megújításának?
Ez egy műszaki feladatnak tűnik elsőre, alapvetően mégis azzal kezdeném, hogy mint minden területnek van egy tulajdonosa, van egy környezetvédelmi hatósága, itt jelen pillanatban több is volt, mert annyira természetvédelmi területen dolgoztunk, tehát minden nemű ilyen munkát meg kell előzni egy előzetes bejárási, meg engedélyeztetési eljárásnak itt a Pilis Park erdővel, Dunai Poly Nemzeti Parkkal és két természetvédelmi hatósággal és az országos hatósággal kell együttműködnünk, mire ugye ki tudtuk jelölni a időpontokat, területeket, mit lehet pontosan használni, milyen módon tudjuk magát a felújítást végrehajtani. Tehát a jogi, úgymond engedélyeztetés előzte meg a műszaki munkát.
Ami a felújításnak a műszaki végrehajtási részét illeti, Bakos Vince barátunk volt az, aki már tavaly is felajánlotta, hogy szívesen részt vesz a munkálatokban, lévén, hogy ő kivitelező szakember, és elég gyorsan át tudtuk beszélni, hogy valójában milyen munkafolyamatokat kell elvégezni, és eközben támadt az az ötletünk, hogy talán a legegyszerűbb az lenne, hogyha a helyéből, ebből az acéltokból kiemelnénk a keresztet, és föltámasztva vízszintes helyzetben történne a csiszolás, újrafestés, megerősítés, ahol szükséges, és aztán a keresztnek a visszaállítása, mint záró művelet, végül is az egy zarándoklat keretében 100 ember részvételével történt, tehát ilyen értelemben még állítási része is volt ennek az akciónak.
A Szent Imre templomhoz tartozik a kereszt, illetve a keresztek, a hegyen álló keresztek, nem csak ez az egy. Azért ez egy közösséget teremt a keresztek körül?
Ugye az zarándoklat már önmagában egyfajta hagyomány, új hagyomány lett a Libánián. Számítanak az emberek, hogy október közepén lesz kereszttel kapcsolatos program, zarándoklat. De még egy vetülete tűnt föl ebben az évben. Pár nappal hamarabb volt a kereszt kiemelés, Tamás említette. Ehhez azért kell 10 ember. És a úgymond aktívabb, vagy 40-es, 50-es korosztályból hívtunk embereket, illetve Tamás korábbi keresztállító barátait, összesen 10 voltunk. Kiemeltük, a csiszoláshoz már csak egy pár ember kellett, azt rotáltuk, de közben bográcsoztunk, és kulináris élménnyel kapcsoltuk össze, meg az a 10 ember rendkívül jól érezte magát, beszélgettünk, leültünk, együtt étkeztünk. Maga az előkészítés is végül egy közösségi eseményé változott. Bízom benne, hogy ezt a jövőben is hasonlóképpen tudjuk majd csinálni.
Mise is volt, ugye?
Természetesen mindig misén keretén belül állítjuk fel a keresztet, és a atyajanka meg is áldja a keresztet. Egy különös élmény egyébként a zarándokoknak és maga az állításban való részvétel, de hogy utána nem széledünk szét, vagy kezdjük rögtön a szendvicseket majszolni, hanem van egy nagyon tartalmas program, egy szent mise. És érdekes volt idén, atyát úgy nehezen találtuk meg, kiderült, hogy elveszett a 4. emeletén a kilátónak, most abban beleveszett abba a kilátásba, ami onnan az egész Dunakanyar látszódik, és amikor lejött a homiliában, a szentbeszédben, azt mondta, hogy tulajdonképpen neki semmit nem kell mondania most, azt javasolja, hogy mindenki, akik ott voltunk, jöjjünk fel egyszer, hogy magunk talán hétköznap oda a 4. szintjére a kilátónak, és megértik, hogy miért prédikálószék. Azt, amit hallani fognak ugye a természetből, a Jóistenen keresztül, az legyen a prédikáció.
Ki is volt ő?
Szalicki Őrs, a Szent Imre plébánia plébánosa jár ilyenkor velünk, és ő tartja a szentmisét.
Nézegettem rá, kerestem az interneten a Szent László keresztre, és érdekes módon vannak értékelések. És egész jó értékelést kapott a Szent László kereszt, nem teljesen 5-ös, de azért jelzi azt, hogy akik a természetben járnak, azok jó emberek, vagy jobb emberek lesznek. Tehát igazából majdhogy nem azt mondhatjuk, hogy nagyon sokan ismeretlenül is a kereszt mellett állnak.
Ehhez akkor annyit tennék még hozzá, ugye említette, hogy a turizmusa hogyan függ össze, és akkor beszélgettünk, hogy a kék túra a nyomvonal áll, azért összeköti ezeket a kereszteket, de mindenképpen turista jelzés megy föl. Itt most egy viszonylag közvetlen betekintésünk volt a turista zarándok együttműködésre, talán jobban, mint a naszájom. Ugye október 23-án szép idő volt, több százan voltak ott fönt a kilátóban, ez egy turista látványosság, maga a csúcs is. Egyrészt a keresztállításban nagyon támogatóan léptek föl, nézték, mi történik, egy páran le is jöttek, harmadjára sikerült ugye felállítani a keresztet végül, és hát beálltak egy-ketten ott segíteni. Én szerintem a szentmisére is egy páran ott, akik ott voltak, jobban figyeltek. Amikor pedig a himnusz énekeltük, mert mégiscsak ugye ünnepnap, akkor minden turista, aki látóban, a lépcsőn, aki ott lefelé, megállt. És abban a pillanatban, hogy együtt volt a csapat, lement a himnusz, akkor ment tovább a forgalom. Csöndesek voltak, nem zavartuk egymást ilyen módon, tehát nagyon is jól tud működni a turista zarándok összmunka, még az ilyen pillanatokban is.
Talán még tennék egy olyan kiegészítést, ami erősen szubjektív, de annak idején, amikor a keresztállításoknak a helyszíneit kerestük, kiválasztottuk, akkor elég erős szempont volt az, hogy a megközelítése az kizárólag gyalogosan, és legalább egy 3 kilométer gyaloglással legyen elérhető. Emögé egy kicsit oda képzeltük azt, hogy aki gyalogosan felmegy egy csúcsra, az talán a természethez közelebb áll, mint hogyha csak kiszáll egy parkolóba és sétál néhány métert, és akkor ott van valamilyen látványosság.
Talán lényeges megemlíteni, hogy ugye 20 év telt el nagyjából a keresztek első állítása és most az újraállítása vagy felújítása között, és ez nem egy emberöltő, de azért mégiscsak egyfajta más publikum jön most, mint akkor. Feltettem azt a kérdést az zarándoklat elején, hogy hányan voltak a 150 emberből jelen a 90-es évek végén eredeti állításkor. Talán 6-an tették fel a kezüket, tehát látszik, hogy egy merőben új közeg, és pont ezért van ereje annak, amit kitaláltunk Tamással, hogy újítsuk meg a kereszteket, ha kell, gyártsuk újra, állítsuk újra, vagy csak csiszoljuk, hogy kössük össze egy zarándoklattal, ne egy műszaki csapat menjen föl, 3-4-en elvégezni a szükséges karbantartási munkát, hanem akkor legyen az nagyon igazán újra hangolva, és egy ilyen tömegű zarándoklattal a mostani, mondjuk úgy aktív plébániai kör is ismerje meg ezeket a helyeket, tudja azt, hogy a Szenténváros Egyesület keresztekkel bír, és saját családi közösségeiben akkor ezt át tudják adni, és kirándulásokhoz, ha kérdezte, akkor úgy föl tudják használni, mint kirándulási, akár úti cél.
Egyébként, ha már említette a kék túrát, több keresztjükkel is találkoztam már a kék túra során, és nem mindenki, akivel túráztam, tudta ezeknek a történetét, ismerte a történetét. Én már villoghattam, hogy én bizony a Nagygeteit is ismerem, a Mátrait is ismerem, és nem is tudom, melyikkel találkoztunk még a kéken. Nem gondoltak még arra, hogy esetleg valamiféle jelvényszerző túramozgalmat építenek erre?
Talán jelvényszerzőnek nem mondanám, de az egyesületünk 20 évvel ezelőtt körülbelül készített egy saját egyszerű technikai módszerekkel összeállított kis füzetecskét, amiben a keresztek helyszíne, a megközelítés útvonala szerepel, és aki a füzetecske birtokában végigjárja az összes keresztet, beírja magának, hogy mikor járt ott, azt az egyesületünk egy díjazásban részesítette eddig. Nem úgy jutott eszünkbe, hogy ezt valamilyen más szintre emeljük, nem ez a lényege, hanem ez inkább egy ilyen mellette lévő lehetőség. A cél elsősorban az, hogy megismerjék és a családtagjaikat elvigyék ezekre a helyszínekre.
Hogyan teljesítették, vagy igazolták, hogy meglátogatták az önök keresztjeit?
Hát aki fontosnak tartotta, hogy ez egy kis füzetben is igazolva legyen, egyelőre még csak egy barátunk jelentkezett, de hát én személy szerint tudok tucatnyi Szent Imre városiról, akik mindenhol jártak már, csak éppen nem az igazoló füzet birtokában, hanem attól függetlenül történnek a felkeresések, egyéni családi zarándoklatok.
A múltkor meghiúsította a hóhelyzet a beszélgetésünket, de azt mondta, hogy nem is baj, mert később már tud a jövőbeli tervekről is többet mondani. Mik a jövőbeli tervek?
Úgy van, volt egy beszélgetésünk másfél héttel ezelőtt a keresztet szívügyének tartó barátainkkal itt a Plébánián Egyesületben. Két aspektusát vettük át. Egyrészt jövőre a Nagygetén szeretnénk hasonlóan megújítani, ez már biztos, hogy ott lesz a következő kereszt újraállítás.
Ez a Gerecse?
Gerecsének igen, egy gyönyörű sas bérce dorog fölött, a kék úton pontosan rajta van, tehát semmilyen leágazás nem szükséges. De egyrészt ezt tűztük ki, másrészt Budai hegységben továbbra is keressük a egyetlen hegység, ahol nincs még az egyesületnek, Szent Imrevárosnak keresztje, az ügyben már lépéseket tettünk. És harmadrészt pedig erősen gondolkoztunk, hogy ennek a financiális feltételein, meg műszaki egyfajta stabilitásán, hogy nem mindig utolsó pillanatban kelljen gondolkodni, hogy ki hogy fogja segíteni, adott esetben finanszírozni a kereszt állítást, és erre egy jóval stabilabb pályázatokat is igénybe vevő megoldást találtunk, amit üzemeltetni fogunk a következő években.
A jövő évi tervhez én még annyit tennék hozzá, hogy egyrészt öröm volt számunkra, hogy ez már egyfajta új hagyományá alakult, és ennél a Szent László kereszt felújításnál, felállításnál már meg tudtuk hirdetni a jövő évi alkalmat. Ez az egyik fontos információ. A másik pedig, hogy a Nagygetén, Nagy Boldogasszony tiszteletére emelt kereszt jövőre éppen 25 éves lesz, amikor megújítjuk, tehát ez is egy kedves jubileum, hogy újjászületik a csúcson ez a keresztünk.
Az elhangzott beszélgetésben a prédikáló széki Szent László kereszt felújításáról a Szent Imre Városi Egyesület két tagját, Török Tamást és Salac Balást hallották. Medvesfenség egyik karakteres, gyakran látogatott és fényképezett helye a Rónafalu fölötti Réti kereszt. Számtalan kiváló fotó látható róla az interneten. Nem csoda, hiszen nagyon fotogén hely. Legyen bár előtérben a fenségon átfutó út, vagy a háttérben a Karancs és a Salgó, netán egy téli naplemente, szinte mindegy milyen szögből tekintünk rá. Egy nagyon szép tájképi elem. Itt biztosan megállnak egy pár percre a túrázók, fújnak egyet a futók, és pihennek a kerékpárosok. Vélekedik internetes blogjában Drexler Szilárd, melyben a Karancs-Medves vidékének számos természeti és épített szépségét mutatja be. Így a már említett Réti keresztet is, melynek történetét tőle hallják. A Medves-fennsík egy nagyon szép helyén állunk, ahol ha látnánk is valamit, látnánk azt is, hogy valóban szép a táj, de hát a leírásodból, amit az interneten olvastam, tudom azt, hogy ez szép, és hitelt adok a szavaidnak, hiszen nem először jársz itt ennél a keresztnél, amit úgy hívnak, hogy Réti kereszt.
Igen, hát a táj szépségéből azért felvillantott a természet egy kis részletet, hiszen a Salgói várat láttuk innen a Medves-fennsíkról, de valóban ez a köd, ez novemberben elég gyakori, úgyhogy ilyen szempontból rossz időpontban vagyunk. A Réti kereszt Rónafalu határában található, 1901-ben állította Ondrécska Terézia és Kadlót Andor, férj és feleség voltak, és nekünk van egy alapítványunk, a Karancsmedves Alapítvány, elég sokat járok ezen a tájon, és 2001 előtt ezt a feliratot nem lehetett olvasni, tehát azt sem lehetett elolvasni, hogy mikor állították.
Nagyon szép, szinte a kézírást utánzó vésés, ebből is látszik, hogy nem csak régi, de eléggé provinciális munka.
Így van, és akkor úgy nagyjából kisilabizáltam, hát nem nagyjából, pontosan kisilabizáltam, hogy 1901-ben állították, és úgy beugrott, hát most lesz 100 éves, alapítványunk egy kis pénzt elkülönített, megkerestük a család ma is élő hozzátartozóit, és megbeszéltük velük, hogy akkor rászánunk egy kis pénzt, és a keresztet helyreállítjuk, ugyanis el volt billenve már, kezdett így eldőlni, most is picit el van már dőlve, de ennél jobban el volt dőlve, meg helyreállítottuk a feliratot, és hát így lényegében így láthatóvá vált, és a kereszt is egy kicsit szebben mutatott ezek után. Aztán a család hozzátartozó, a származottak, ők is nagyobb figyelmet kezdtek fordítani erre.
De addig is jártak ide valami rendbe tenni, teszegetni.
Igen, így van, így van. Virágot is hoztak, és azután rendszeresen lenyírták a füvet a környékén, gondozták a keresztnek a környezetét, és aztán itt látunk egy másik táblát rajta, az a Ponyi család tette ki, ők pedig pár éve újra festették ezt a keresztet, lerakták a padokat a környékére, és hát ők is rendszeresen gondozzák itt ezt a területet. Ezek után, tehát hogy 2001 után így a salgótarjániak is felfigyeltek erre a helyre. Addig is jártak ide turisták, de ezután azt kell, hogy mondjam, megnövekedett a látogatók száma.
És ez internetről kaptak ki?
Hát szerintem az internetről egymásnak adták az információt, és lényegében ez egy olyan kis szakrális hely lett, ahová nagyon sok ember eljön, csak hogy ez az úti célja. Tehát eljön ide Salgóbányáról, aztán visszasétál, és visszamegy a salgótarjánba, itt egy kicsit megpihen, leülnek a padokon, nézelődnek, aztán visszamennek a városba.
És nem, hogy ott nyugodni, vagy nem hagytad annyiban a dolgot a felújítás után, hanem elkezdtél nyomozni is az állítatók, illetve a kereszt eredete után.
Igen, tehát ismertem a leszármazottokat, hiszen én is Rónafaluból származok, tudom, hogy ki az a család, akinek az ősei állították ezt a keresztet, de hát itt sok kérdés maradt nyitva. Egyrészt miért ide építették? Másrészt itt van egy fa, ez egy gledicsia, egy Krisztus tövis, hogy ez hogy került ide, mert nekem azt mondta valaki, hogy a magját ezt a Szentföldről hozták annak idején. És hát ugye ezt én így tényként fogadtam el, nem is gondoltam rá, hogy valójában ez nem egy közel-keleti fa, hanem egy Észak-Amerikából származó faj. De amikor így elkezdtem ezzel a kérdéssel foglalkozni, akkor már ugye érdekessé vált, hogy miért van itt ez a kereszt, miért van itt ez a fa.
És a rét közepén.
A rét közepén.
Pontosan.
Így van, de hát itt ugye több variáció is felmerült. Egyrészt ugye itt földek voltak, és nyilván ezeket a feszületeket annak idején földek határán állították. Ha itt körülnézünk, akkor látjuk, hogy itt van egy ilyen kis magasabb domb, tehát köveket is látunk, mondjuk csak a felszínen, de itt van a föld alatt is. Ezt a területet évszázadok óta nem művelik, ahol ez a feszület áll, hiszen itt a medves fennsík, ez egy vulkanikus eredetű táj, és amikor elkezdték itt a szántóföldi művelést, azért ezeket a köveket kivitték a föld szélére, ledobták a fennsík pereméről, vagy hazavitték építkezésekre, tehát nem tudom, de a köveket kiszedték, itt pedig nincsenek kiszedve a kövek a feszület környékén, tehát ez évszázadok óta így áll ez a terület. Valószínűleg ez így utak kereszteződésében állhatott, vagy valamilyen más cél szolgált, vagy éppen itt olyan köves volt a táj, hogy itt nem látták értelmét, hogy megműveljék. Na most ide állította ez a család, de egyes információk szerint azért állították ide, mert már az 1900-as évek elején, mikor ez épült, akkor már bányában dolgoztak az emberek, és rendszeresen erre mentek el a salgói bányákba dolgozni a férfiak, és ez a kereszt lényegében ennek egy óvó védő szerepe is volt, hiszen a bánya veszélyes munka volt, és ha megnézzük közelebbről, akkor ugye Borbálát, Szent Borbálát látjuk fönt, ami így van, ami a bányászok védőszentje, tehát ez is inkább arra utal, hogy ez a bányászat miatt, a bányába induló munkások miatt készült ez a feszület.
De hát ennél kacifántosabb történetet is találtál, amikor megpiszkáltad a kereszt múltját.
Állítólag egy csodás gyógyulás is köthető ehhez a keresztállításhoz, egy beteg kisfiú meggyógyulása, illetve egy bánya szerencsétlenséghez is kötik, hiszen rendkívül veszélyes tevékenység volt a bányászat, az én nagyapám is bányász volt, és ő is bányában halt meg itt a Medvesvidékén, tehát itt azért egy pár embert elvitt a bánya, és a családnak az egyik leszármazottja is egy bánya balesetet szenvedett, és az ő emlékére állították ezt a keresztet. De igazából ezeket úgy nem igazolta semmi, nem nagyon emlékeznek már az emberek rá, hogy pontosan, hogy miért állt ez a kereszt, ilyen családi legendák, családi hagyományok őrzik ezeket a történeteket, kideríthetetlen ma.
Akkor térjünk rá a fára. Arról mit tudtál kideríteni, mert te, mint a természetet szerető ember, különös figyelmet fordítottál a fa felé.
Elsősorban azért keltette fel a figyelmemet, mert azt mondták, hogy a Szentföldről hozták a magját, de hát ezt nyilván nagyon gyorsan arra ráébredtünk, hogy ez nem történhetett. Egyrészt 1901-ben kellett, hogy hozzák, tehát hogy akkor ültették. Ez egy gledicsi, az egy viszonylag gyorsan növő, nem olyan túl öregkort megérő fafaj, tehát ez nem lehet több mint 100 éves, véleményem szerint. Ezt később ültették, nem a keresztállításának időpontjában. Másrészt pedig nem Szentföldön élő fajról van szó, tehát nem kerülhetett onnan ide a magja. Viszont ugye nagyon sok fát neveznek, hát viszonylag sok fát neveznek így Krisztus tövisnek, vagy sok fáról gondolják tövises azt, is, hogy a töviskoszorú abból készült, és itt is lehet látni ezen a gledicsián, hogy ezen ilyen 3-4 centis tövisek is vannak. Elég komoly tövisek vannak ezen a fán, és hát gondolom azért került ide, mert hogy Krisztus Jézus szenvedéseihez, a kereszt útjához köthető ez a fa, mert egyes feltételezések szerint ebből fonták a töviskoszorút, ami persze valószínűleg nem igaz, mert nem szentföldi fáról van szó.
Lehet, hogy azért hitték, hogy szentföldi, mert hogy ilyen tövisek nőnek rajta.
Így van, több fáról elterjedt ez a nézet. Na most én azt gondolom, hogy ezt a fát lehet, hogy akkor ültették, amikor Salgótarjánban a Kálváriát készítették, vagy 1930-as években talán a Kálváriát készítették. A Salgótarjáni Kálvária dombra egy gledicsia fa sor vezet föl. És lehet, hogy akkor kerültek ide azok a csemeték a környékre, amik aztán lehet, hogy más helyre is kikerültek itt a vidéken. És
vagy onnan hozták a magot.
Vagy onnan hozták a magot. Tehát ez egy, szerintem egy olyan 40-50 éves fa lehet.
És ennek a keresztnek ugye nyilván a család életében megvolt a maga szerepe. A többiek, vagy a rónafalusiak életében volt-e valami jelentősége?
Persze, természetesen, hiszen például búzaszenteléskor azért kijöttek ide a faluból, és itt szentelték meg ennél a kereszt keresztnél imádkoztak, és itt szentelték meg a földeket.
Bár most már nem járnak ki ilyen szervezett formában ehhez a kereszthez imádkozni, de egyesek, mint mondtad, kijönnek ide.
Igen, hát a táj szépsége, meg a hely szakralitása kivonza az embereket, és mindenféle korosztály, fiatalok, nyugdíjasok, családok előszeretettel keresik fel ezt a helyet. Salgóbányáról átsétálnak a Medvesfensíkon, egy gyönyörű tájon jönnek egészen eddig a Réti keresztig. Itt egy picit megpihennek, beszélgetnek, tűnődnek, nézik a tájat, aztán hazaindulnak. Én azt gondolom, hogy feltöltődve, egy kicsit kizökkenve a hétköznapok rohanásából, függetlenül attól, hogy hívők vagy nem hívők, itt egy lelki feltöltődésben van részük.
A Medvesfensíkon álló Réti keresztről Drexler Szilárd mesélt. Ezzel mai műsorunk véget ért, de nem távozom a szokásos felhívás nélkül. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az infokukac szentistvánrádió.hu címre várunk. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Péleri Zsolt volt. Új adással mához 2 hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A Szent István Rádió egészségügyi tanácsait hallják.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten az őszi hajhullásról, a haj táplálásáról beszélgetett Őri Katalin, trihológus természetgyógyásszal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Az őszi hajhullás alapvetően egy normális jelenség, olvasom az interneten, ezért hát nem érdemes pánikba esni. Ezek valójában a tavasszal elhalt hajaknak az eltávozásai, ha úgy tetszik, és az újra növés a tulajdonképpen 3-4 hónapig is tart. Tovább nem idézek az internetről, mert az előttünk álló percekben pontosan ez lesz a téma, és szakember segítségét kértem, hogy az őszi hajhullás, a hajhullás okai és a hajtáplálással kapcsolatban okos tanácsokat osszon meg velünk.
Igen, aggasztó az őszi hajhullás mostanában már eléggé előbbre jött. Tehát maga az őszi hajhullás általában november második fele, december elején szokott megjelenni. Most ez a nagyon-nagyon meleg nyár hatására az idén előbbre jött. Azt tudni kell, hogy maga a hajnövekedés az egy 6-7 évenként történő körforgás egy nő életében. A hajunknak közel 80%-a még mindig növekvő fázisban van, utána ez egy 6-7 év után átmegy pihenő fázisba, katagén fázisnak hívják, ez egy rövidebb átmeneti fázis, utána ez átmegy úgynevezett telogén fázisba, az egy nyugalmi fázis, amely után kihullik a hajszál, és normál esetben nő helyette az új. Az őszi hajhullásnál ez a folyamat nagyon felgyorsul, tehát sokkal rövidebb lesz a növekvő fázis, nagyon hamar átmegy pihenőbe, és kihullik a haj. Ennek nagyon sokféle oka van.
Mielőtt még az okokról beszélnénk, hagyj kérdezzem meg, hogy ezek a ciklusok, ezek végigkísérik az életünket?
Igen, ez a folyamat állandó, tehát egy egész hosszú élet során 25 alkalommal, 25-28-szor cserélődik az élet során a hajszál a tűzőben. Tehát kihullik és újra ő, ez ilyen 25-28. Hát a kicsit tovább él, akkor 30.
Igen, csak ez a kinő meg a tűző, az ott vannak a gondok meg a problémák, ugye, amikor is elhal gyakorlatilag a hajszál, a hajhagyma.
Igen.
ugye?
Igen. A halhagyma elhal, gyönyörűen szépen távozik a tüszőből, a tüsző ott marad a helyén, teszi a dolgát, és növeszti majd az új hajszálat, hisz ott vannak minden olyan sejtek, ami ehhez kell. Többek között a hajhagymának van őssejtje, ami ilyenkor rásegít az új haj növekedésére.
Én azt hittem, vagy legalábbis én úgy tudtam eddig, hogy ha a hajhagyma meghal, akkor ott már nincs menekvés, ott már nem számíthatunk újra növekedő hajszára. Ezek szerint rossz az információm.
Igen, tehát ez a körforgás fennáll, a sejtműködés tovább folytatódik normál esetben. Jó, annak, amikor már nem tud új haj nőni, annak már komoly oka van, ott már egészségügyi problémák állnak fenn, ott rá lehet segíteni, sok mindenben lehet még megtenni dolgokat, hogy ne legyen végleges ez a hajvesztés, de ott már akkor más dolgokról beszélhetünk, ez egészen más, mint amiről mi most szeretnénk beszélni, hogy milyen ez a hirtelen feljövő, felgyorsuló őszi ciklikus hajhullás.
Igen, olvastam, hogy tápanyag hiánytól a stresszen keresztül, ugye az ön által is említett óriási napkárosodás is oka lehet annak, hogy most előre jött ez az őszi hajhullás, meg gondolom a mennyiségében is változás tapasztalható.
Igen, elég nagy mennyiség ki tud hullani. Tehát amikor ez elindul, hogy azt veszem észre, hogy több hullik, akkor érdemes odafigyelni, hogy hajmosásnál megnézni, hogy mennyi maradt a fürdőkádban, fésülködésnél mennyi maradt a fésűben, mert jó, ilyen 50-70-80-100 szálig még elfogadható. Igen, de ha ez a 100 szál 2-3-4-5-6 hétig tart, akkor a haj mennyisége már jelentősen csökken, és ennyire gyorsan nem tud megindulni az újra növekedési folyamat. Annak legalább 12 hétre van szüksége, hogy amikor már a hajszál kihullott, ez a folyamat újra tudjon indulni. És ilyenkor kétségbeejtő a helyzet. Na ez van, amikor már érzem, hogy vékonyodik meg kevesebb, akkor már érdemes szakemberhez fordulni, mert látnunk kell, hogy mi történik a hajban. És a vizsgálat során, amit én is most már tényleg nagyon régóta foglalkozom a haj helyrehozatalával, ilyenkor azt megnézzük, és akkor tudunk tanácsot adni, hogy mit kellene tennie.
Kedves
akár
Katalin,
orvoshoz fordulnia, ha kell.
Kedves Katalin, ez az 50-70-80 vagy 100 szál haj, hát van olyan ember, aki ezt megszámolja ott a csapba vagy a kádba?
Hát, amikor már úgy érzi, hogy tényleg baj van, akkor neki áll megszámolni, ebből tudja, hogy követni, hogy mi történik vele. Mi, amikor vizsgáljuk, úgynevezett pull-tesztet, húzáspróbát csinálunk, amikor három helyről, a fejbőr területéről kihúzunk meg összefogva hajszálakat, és mi azt számoljuk meg, abból látjuk, hogy ez most több, vagy sokkal több, mint amennyi normál esetben lehet egy ilyen húzáspróbánál. Otthon ezt ugye ő nehezen tudja önmagának megcsinálni, tehát ez a másik választás. De érzi, tehát mindenki érzi, amikor már panaszkodik, hogy akár merre megy a lakásba, mindenhol ott van a haja, reggel a párnán már több hajszál, 3-4 szálnál többet talál, akkor fennáll a gyanú, hogy valami olyan történik, amit érdemes szakemberrel is megbeszélni.
Azt mondta, hogy három helyről szedjük a hajszálat. Gondolom, hogy jelentősége van. Melyik ez a három hely?
A homlok feletti rész, amikor megmozgatjuk, és egy kicsit, nagyon kicsit kell meghúzni a fejtetői terület, meg hátul a tarkó részen. És ebből ugye mi megszámoljuk, hogy ez hajszál mennyi. Csak ezt ugye finoman kell, előtte meg kell masszírozni, ugye négy ujjunkkal, négy ujj közé fogva a hajat, és egy nagyon kicsit kell megrántani. Finoman. Tehát nem tépjük, hanem úgy, ami ilyenkor kihullik, és akkor.
És miről árulkodnak ezek a kivett hajszálak? Gyakorlatilag mennyiségről, hogy mennyi távozik, de ugye utalt rá az imént, akár betegségre is rávilágíthatnak, vagy egy természetes őszi hajhullás következménye?
Hát a természetes őszi hajhullásnál más egy kicsit a hajszál. Tehát ezt meg tudjuk nézni kamerával, hol vékonyodik, hol milyen alakot vesz fel, mennyire törékeny a vége, mennyire sima vagy éppen nem sima a hajszálnak a szál irányszálban, esetleg nincs-e szétnyílva már a vége, hogy nagyon eltörött, vagy meg tudjuk nézni, hogy hány centinként törik lefele, van akinek úgy törik a haja, hogy 4 centinként feltörik folyamatosan. Ezeket mindet meg tudjuk nézni, és akkor itt már tanácsot tudunk adni, hogy igen, talán el kellene menni egy vérvételre, megbeszélni a házi orvossal, hogy nagyon húzik a haja, mert lehet, hogy fellépett vashiány, vagy akár ugye a cink tud még nagyon hiányozni, akkor egy kicsit több folyadékbevitel, nagyon kevés vizet iszunk, most már ha alakul a dolog, de minimum másfél, közel 2 liter vizet, magát vizet kéne fogyasztani. Naponta ez azért nagyon kevés ember, aki ennyit elfogyaszt.
Ez is szoros összefüggésbe hozható a haj állagával?
Igen, tehát a hajnak szüksége van, a szervezetnek szüksége van a vízre. Itt ugye összefüggések vannak, mert én ugye a kínai gyógyászattal nagyon jóba vagyok, tehát én foglalkozom ugye a kupresszúrával, és a vese eleve, a vese működése a hajra nyílik, tehát ha ott nincs meg a megfelelő folyadék, nincs energiaegyensúlyban tartva, akkor az már meglátszik a hajon. Most ilyenkor már az őszi időszakban nagyon fontos, hogy sötét színű gyümölcsök például, amíg van sötét szőlő, szilva, áfonya, ezeket napi szinten 2 naponta a szervezet számára megadni nagyon-nagyon sokat segít a vérkeringésen keresztül a haj táplálásában. Oda kell figyelni, hogy valami új gyógyszert nem kapott-e, kicserélték a vérgyomásmér csökkentőt, bármit. Az is okozhat például ilyet, hogy megundul egy ilyen hajhullás. Tehát ezek nagyon összetett dolgok. És ilyenkor már nehéz, hogy egyedül tudjon boldogulni vele, akinek ennyire hullik.
Gondolom, hogy a legkülönbözőbb korosztály keresi meg önt a problémájával, mert ugye ismeretségi vagy éppen családi körömben is a legfiatalabbtól a 18 éves gyönyörű hajkoronával rendelkező fiatal lánytól kezdve a már nyugdíjban lévőig mindkét oldalról van panasz a hajhullásra. De más az ok?
Mindegyiknél más az ok, hogy az őszi iskolai tanítási időszak mikor elkezdődik, 2-3 héttel később már a diákok egy kicsit jobban stresszeltek. A stressz hatására a fagyúmirigy működése is megváltozik. A megváltozott fagyúmirigy működés, ugye, ahogy kiválasztódik ez a zsiradék a hajtőben, ez már megint fokozni tudja a hajhullást, tehát meg kell keresni nekünk is, amikor vizsgálat van, a kiinduló okat, hogy mi az, ami igazán ezt elindította, és azt kell segítenünk. helyre jönni, hozni, és hát ebben hála szerencsére nagyon-nagyon sok segítség van. Ma már rengeteget fejlődött a trihológia, sok olyan hatóanyagot tudunk már bevinni a szervezetbe, ami segít ezt a folyamatot visszafordítani.
Maga a vizsgálati módszer is sokat változott, meg az az igazság, hogy jó néhány 10 évvel ezelőtt mi igazán nem is nagyon beszéltünk hajápolásról, hajgyógyászatról, ugye?
Hát neki, igen, a trihológia most érte el azt a fokát, azt a szintet itthon Magyarországon is, hogy egyre többet beszélnek róla, egyre nagyobb szükség van rá. Hát én több mint 25 éve foglalkozom a hajakkal, és hát tudom, hogy mennyire kevesen, mennyire kevés, a tudásunk is sokkal kevesebb volt. Ma már ugye hozzáférünk nagyon sok olyan tudáshoz, ami nem volt meg régebben, akár a gyógynövények tekintetében, akár a felszívódás tekintetében, és ez nagyon sokat segít most már.
Szeretném, hogyha egy-két jó tanácsot, praktikát is adna a hallgatóknak, de azért előtte azt is megkérdezem, hogy vajon mennyire dívik ma napjainkban a hajápolás, a gondoskodás a hajunk állapotáról?
Tehát egyre több jobban odafigyelnek most már a fiatalok is, törekszenek a megelőzésre, és időben jönnek. Tehát mielőtt még nagy a baj, már felkeresnek bennünket, de rengetegen kérnek tanácsot, hogy otthon is esetleg tehet-e bármit a haja érdekében. Vannak nagyon praktikus házi praktikák, ahol fürtojás, egy kis olívaolaj, egy pici pár csepp citromlé, méz segítségével pakolásokat lehet készíteni, avokádóból ilyeneket. Tényleg nagyon sok van, bárhol hozzáfér az internetről le tudja venni. Egy-egy ilyen pakolás akkor is jót tesz a hajnak, hogyha nincs még semmi problémája. Megelőzés havonta egyszer, tehát ezt nem kell gyakran elkészíteni. Fel tudja vinni, feltáplálja vele a haját, és akkor szebb lesz, fényesebb lesz, sokkal egészségesebb lesz. De a táplálkozás ugyanúgy nagyon-nagyon fontos. És akkor itt kitérnék, hogy ha már eljutunk oda, hogy igen, akkor a táplálkozásra is oda kell figyelni. Mi az, amit én bevigyek? Rengeteg a paletta, nagyon nagy a választék mindenféle hajjal kapcsolatos étrend kiegészítőkbe, bármibe. Én azt tudom tanácsolni, hogy nézzük meg egy kicsit, hogy mi van benne. A pecsétviasz gomba például az egyik ilyen, ami nagyon-nagyon jó hat. Anyag, és nagyon nagy szüksége van a hajnak ahhoz, hogy ez azt a védelmet tudja biztosítani, ami óvja, védi a hajat, erősíti a hajszálakat. De ilyen például az articsóka, ami egy nagyon erős antioxidáns hatással bír, ami a hajnak nagyon fontos, hogy meglegyen. A stressz elleni hatása is nagyon-nagyon jó, már az oxidatív stressz minden egyéb más is gyengíti a hajhagymákat. Nagyon szeretem a kenderkefűvet, ami megint egy életet ad, egy életerőt ad a hajnak, segíti a fejbőr állapotát javítani. Fontos lenne a rutén, amiben van, mert az a sejtfalakat építi, megint az omega-3, omega-6 eszenciális zsírsavak forrása ugye a rutén, és ez megint gyönyörűen felszívódik. De ilyenkor aztán szoktam mondani, hogy igen, nézze azért meg, hogy legyen benne cink, legyen benne egy kis biotin, ami mind, ha jól felszívódik, akkor a hajhagymákat tudja erősíteni.
Mi a helyes hajmosás? A hajápolásnak az egyik alfája meg a bétája, gondolom, maga a hajmosás.
Igen, tehát mindenkinek azt mondom, hogy nem dörzsöljük a hajat. Amikor felviszi a sampont, ugye a nedves hajra visszük fel a sampont, egy kicsit érdemes amúgy is vízzel még meghigítani, fel kell vinni, és azt ilyen finom, körkörös mozdulatokkal az egész fejbőrt mozgatva vigye be a fejbőrön keresztül ugye a hatóanyagot, ami feljut. És amikor kiöblíti, akkor még egyszer az első alkalommal ugye tisztító mosást csinálunk a másodikkal, amikor már felhabzik a samponhab, azt is ugyanígy mozgassa bele, mert akkor már a hatóanyagokat, ami a samponban van, segít egy kicsit a mélyebb rétegbe bejuttatni. Akkor utána mindenképpen hajbalzsamra van szüksége, vagy bármive. De hogyha most ilyenkor hajat mos, és nagyon hullik a haja, akkor ma már annyira jól fejlődött, innovatív technológiával készült hatóanyagokat tud bevonni, ami aktív összetevőket tartalmaz. Ezek az aktív szérumok tényleg ilyen exkluzív hatóanyag komplexekkel bírnak, nagyon könnyen fölvihetők, bele tudja mozgatni a fejbőrbe. és a szinergikus összetételüknél fogva nagyon jó a biohasznosulásuk. Tehát ilyeneket kell akkor keresni, ami tényleg a mély rétegbe bejut, és ugye ez már hajómaradós, ez már is nem ragad, nem zsírosít, nem csinál semmit, könnyű, jól felszívódó hatóanyagokkal bír. Ilyet kell akkor keresnie, ezzel tud jó hatást elérni, és segíteni, hogy a hullás csökkenjen.
Vannak zsírosodó, könnyen zsírosodó fejbőrök vagy hajak, meg van szárazhaj, ugye? Azt hiszem, ez a két alapvető különbözet van.
Igen, a szárazhajat hívjuk mi erős hidratáció hiánynak, mert amikor már úgy száraz, az már megint egy komolyabb betegség hatására van. A fagyumi túlműködés nagyon elterjedt Magyarországon. Az étkezés, az alvás minőség nem jó. Tehát nagyon sok embernél, akik engem is felkeresnek, éjszaka sokat felébred, rosszul alszik, keveset alszik, későn fekszik. Ezek is befolyásolják a fagyumi működését is. És ha túl sok a fagyú, akkor az ott megragad, beleragad a hajtőbe a fejbőrön, és egy idő után ugye az elzár mindenféle következő fagyú távozását, és gyengíti a hajhagymákat. Tehát mindenképpen tudni kell a zsírosodásnak és a fagyumirigy túlműködésnek is több fajtája van, hogy milyen ható, na itt már segíteni kell, hogy milyen hatóanyag kerüljön a fejbőrre.
Igen. Kik azok, akik általában elmennek önhöz, férfiak vagy nők? Mert hát azért beszéljünk, most én, ahogy beszélgettünk, többnyire nőkre gondoltam, megmondom őszintén. Na de hát a férfiak is ott vannak, és hasonló problémákkal küzdenek.
Igen, hát úgy nagyjából olyan 60% nő, 40% férfi ilyen arányban oszlik meg. Kicsivel több hölgy áll hozzánk, mint férfi. Ugye a férfiak azok inkább már a ritkuló androgén alopécia, tehát a férfias kopaszodás irányában, vagy éppen már előre haladottabb állapotába keresnek meg, és szeretnék, hogy akkor ezen, ha lehetséges, akkor természetes módon segíteni. A hölgyeknél hamarabb jönnek akkor is, ha zsírosabb, és akkor is, hogyha már ez a diffusz hajhullás fellép, amikor minden honnét sok haja hullik, és kezdi érezni, hogy átlátszik a fejbőr, szélesedik a választék, már nem tudja úgy összefogni, vagyis ugye még egyet kell a gumin, a hajgumin fogni, könnyűvé válik a haj, na igen, ilyenkor már ott vannak.
Kedves Katalin, az idő olyan ellenség, mindjárt át kell adni az MTI Hírcentrumnak a lehetőséget, hogy megszólaljon, de ez olyan téma, hogy szerintem mindannyiunkat érdekel. Szeretnék kicsikarni egy majdani beszélgetéshez még egy kis időt az életéből majd, mert csak abba tudjuk hagyni ezt a helyes táplálás, hajtáplálásra vonatkozó tanácsadás. Benne van?
Igen, és nagyon köszönöm.
Én is köszönöm szépen Őri Katalinnak a tájékoztatást. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten az őszi hajhullásról, a haj táplálásáról beszélgetett Őri Katalin trihológus természetgyógyásszal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.